hittel, hogy fel fogsz támadni. Érjen véget a háború őrülete, és olyanok műveljék és gondozzák a földet, akik még tudnak életet adni, akik még képesek védelmezni és szeretni az életet. Hallgass meg bennünket, életura. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajúhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat, a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mintegy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelete elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma, a Tartalomból. Töretlen a hitben, Balogh Margit történész, Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Várhelyi Gyulával Tokajban találkoztam, a Hímes udvar pincészetében, és azt említette a riportra készülve, hogy pincelátogatás nélkül nem ússzuk meg, akkor szeretettel hallgatjuk a pince bemutatását öntől.
Hát itt a úgynevezett régebbi présházban vagyunk. Magáról az épületről annyit, hogy a hagyományunk úgy tartja, hogy Szapolyai János királyunknak volt a vadászháza. Szapolyai Jánosról pedig annyit ugye, hogy János király néven uralkodott ő, és a Mohási hasátát követően itt Tokajban a várban javasolták, hogy királlyá válasszák majd később. Természetesen itt a jelölőgyűrés megtörtént, de magyar király csak az lehetett, akit a rendek javasolnak, Székesfehérváron koronáznak és a Szent Koronával, tehát a koronázása ott történt, a jelölés pedig itt Tokajban.
Honnan tud ennek az épületnek a történetéről? Utána olvasott, utána kutatott?
Hát igen, kutattam, de hát azért a 16. századra visszamenőleg dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre. Ezt úgy lehet idézőben mondom áthidalni, hogy a későbbi okiratokból lehet következtetni a korábbi évszázadokra, és hát innen történik az, hogy egyrészt nem szabad figyelmen kívül hagyni a hagyományainkat sem, na meg hát ha létező dokumentumokat. Tehát a hagyományok, a dokumentumok hiány legalább annyira értékes, mint maga az írott forrás sok esetben. Tehát ez a 16. században, ez az alsó rész, ugye akkor épült, lehet látni azért alól beépített kandallók, innen fűtötték az épületet, maga a boltív, meg ahol a borozó rész van, ott is láthattuk, hogy nagyon régi az épület, tehát maga az épület együttese, a falak, a kiképzések mutatják azt, hogy a 16. századi dolgok itt megtalálhatók, és amit majdnem elfelejtettem, hogyha megfigyeljük, lőrések is találhatók. Tehát ott velünk szemben 2-3 lőrés is található. És a borászatunknak az a neve, hogy Hímes udvar.
Miért ez lett a neve?
Nagyon sokan megkérdezik, hogy a Hímes udvar miért Hímes udvar. Sokan, akik kérdeznek, elsősorban arra gondolnak, hogy hímes tojás a húsvéttel van összefüggésben. Sokat nem tévednek, hiszen maga a hímes kifejezés, a régmúlt idők kifejezését használva, tényleg azt jelentette, hogy pingált, szép, festett. És a Hímes udvar név onnan eredés, a hagyományainkat tisztelve és ápolva vettük fel ezt. Anonymus a Gesta Hungarorumában, ugye, amely 13. század elején 1210-es években íródott, ő ezt a helyet, ahol most Tokaj fekszik, Hímes udvarnak nevezi. Tehát mondhatjuk azt szabadon fogalmazva, hogy Tokajnak az első ismertebb neve Hímes udvar. Ez a gesztájában úgy jelenik meg Anonymusnak, hogy Árpád vezér Tarcal vezérnek adta ezt a területet, a Tarcal hegyet, és a Tarcal hegy tövében épített egy földvárat a Bodrog-Tisza összefolyásánál, amelynek a neve Anonymus szerint Hímes udvar. Tehát innen a név eredete, és úgy gondoltuk, hogy feltétlenül meg kell őrizni, és továbbadni utódainknak, hogy Tokaj első neve, először is, hogy Hímes udvar.
De jó, hogy elmondta ezt, és a név mellett azért még egy madár szimbólummal is találkozhatunk. Ennek mi a története?
A madár pedig az a cégünknek azért a motívuma, mert egy nagyon szép többek között ugye több madárfaj létezik itt a környezetünkben, többeket az úgynevezett gyurgyalag. Ez a környezetünk egyik legszebb, legszínesebb madara, és hát itt röpködnek fölöttünk, amikor, mert ők máshol telelnek, úgy nyarat itt töltik, és hát itt a löszfalakban költenek, itt érzik jól magukat, és így a hímes udvar madara, ez a gyurgyalag. Nagyon aranyos, kedves madár. Bár mondjuk a méhészek nem nagyon szeretik, hogy hozzáteszem, mert nagyon szeretik a méheskéket.
Tokaj település életében 950 éves a település, és különleges az önök életében is, hiszen ahogy említette, a hímes udvar pedig igen, 40 éves.
Igen, 40 éves a hímes udvar. Foglalkozunk szőlészettel, borászattal, szőlő van, és bortermeléssel és kereskedelemmel is foglalkozunk. Tehát ez 40 esztendős, és hát büszkén mondjuk azt, hogy a 950 év mellett, amikor Tokaj 950 évét ünnepeljük szerényen, ugye mi itt vagyunk 40 év óta a kereskedelemben, a borkereskedelemben, a vendéglátásban.
100%-osan családi vállalkozásról beszélünk?
100%-os családi vállalkozás, saját szőlőnk van, a szőlőt dolgozzuk fel, és a bort is mi állítjuk elő, és úgy értékesítjük. Még a hímes udvarra, hagyd térjek már vissza, nagyon érdekes, és itt a bevezetésben feltétlenül úgy gondolom, hogy jó lenne elmondani, hogy maga a hímes szó, hogy mit jelent, honnan eredet. Van Magyarországon Pécs és a Duna között egy hímes háza nevezetű településünk. Na most a hímes háza, ők úgy tartják, ez a Pécs melletti hímes háza, ez a két név van, a Tokajban a korábbi anonimus szerinti hímes udvar, és ott a Pécs mellett és a Duna között a hímes háza. A hímes háza a 11. században, tehát már István korabeli temploma van, és a hímes háza azt jelenti tulajdonképpen, hogy Isten háza. A hímes udvar pedig az a királyi udvar jelenti. Tehát a kettő között óriási különbség van, és ez olyan aranyos dolog számomra, azért is említettem, hogy a hímes háza, ami van, ugye a Dunántúlon, meg a hímes udvar, hogy hogyan kapcsolódik.
Dobozaikon azt olvasom, hogy with love from Tokaj, vagyis szeretettel Tokajból, hát akkor most induljunk el ezen a képzeletbeli tokaji kirándulásunkon, már ami a hímes udvar pincészetét jelenti.
Menjünk le a pincébe?
Menjünk akkor le a pincébe, és meghallgatjuk a történetet, mit lehet tudnunk a pincéről. Varázsolunk egy kis fényt, kinyílik a varázslatos ajtó, és be is lépünk a pince ajtaján. Már egy különleges illat csapja meg az orrunkat, igen, az a jellegzetes pince illat.
Igen, itt egy háromágú pincébe jutottunk, van egy óága, illetve két óága, amely még akkor keletkezett, amikor maga az épület, tehát a 16. század elején, 1520-as, 30-as években. Ez a szárny, amit itt látunk, ezt a mostani főutcával vagy főútvonallal kötöttük össze, hogyha vendégek érkeznek, akkor itt tudunk fogadni vendégeket, leülhetnek. Ez elsősorban az érlelő pince, ez a jobboldali ág és az érlelő pince, itt lépcső következik. Ez pedig inkább a munkaág, tehát itt is azért tovább érlelésre vannak elhelyezve a boraink, elsősorban palackos termékek. Megjegyzem, hogy minden borunk paraszba kerül. Tehát nincs ilyen lédigárusítás, hogy műanyag parasz, meg egyéb más, tehát ezt már 30 év óta így csináljuk. Itt vannak a tartályaink.
És ha már Tokajról beszélünk, akkor nem is kérdéses, milyen borok? Csak is tokaji a szó?
Nem, hát azért kiváló száraz borok is vannak, nem csak édes borok, de ismertebb azért a tokaji a szó, mint inkább a száraz borok, de hát kiváló száraz borok is vannak, és amellett természetesen a hagyományos, inkább a nagyobb érdeklődés mutatkozik néha-néha az a szó és az édes borok iránt is.
Körülbelül 8 tartályt látok itt magam előtt.
Ezek olyan furának tűnnek, ugye, hogy sokszor azt gondolják, hogy ezekben az acéltartályokban érleljük és tovább tartjuk a borokat. Nem, ez mind segédeszköz, mind munkaeszköz. Ezek akkor kerülnek használatba, amikor a must ebbe for ki, ebbe lesz derítve, és miután már a derítés megtörtént, utána minden esetben fahordókban érlelük tovább a borainkat.
Tehát, na de milyen hordóban. Ez is különleges hordó, ahogy olvastam.
Hát,
tölgyfa hordó?
Tölgyfa. Minden esetben tölgyfa hordóban érleljük tovább, és hát 2-3-4 év múlva cserélni szoktuk a hordókat.
Ha már Tokajban beszélgetünk, legyen olyan kedves, avasson be bennünket a kulisszatitkokban. Mindig azt mondjuk, hogy egy puttonyos, két puttonyos, három puttonyos, négy puttonyos, asszú, mit is jelent ez a puttonyos kifejezés?
Hát most már nem nagyon használjuk a puttony kifejezést. Tehát
csak régen olyan, régen így volt, és hát az adta meg ugye a bornak a nagyságát.
3-4-5 puttonyos asszonyok voltak, ettől már az eszencia volt a jobb, ami ugye nem a szó eszencia, de az már nem a puttony számtól függött. A puttony szám az mindig azt jelenti, hogy amikor megvannak az asszú szemek, és az asszú szemeket összezúzzuk, de úgy, hogy a benne lévő magot ne sértsük meg, mert ha a mag megsérül, akkor abban olyan oda nem illő vegyület keletkezik, tehát ezt úgy kell megoldani, hogy ne sérüljenek a magok, és ahány puttonyos, 2-3-4-5 puttonyos az asszú, az azt jelenti, hogy annyi 33 kg asszú tészta kerül egy gönci hordó borhoz, ami 136 litert jelent. Tehát egy három puttonyos asszú az azt jelenti, hogy egy 136 literes óborhoz, avagy esetleg még musthoz, tehát nem feltétlenül fontos óbort használni, 136 liter mennyiségű óborhoz, vagy musthoz öntünk három puttony, azaz azt jelenti, hogy 60-70-80 kg asszú szemet, és ezt dolgozzuk tovább. Én amikor ide kerültem a családunk Tokajba, akkor úgy történt, hogy elkezdtünk borászkodni, hogy találkoztam egy nagyon régi, általam igen nagyra besült bácsival, aki itt helytörténeti kutatásokkal foglalkozott, és ő mondta nekem, hogy hát milyen dolog az, hogyha valaki Tokajban él, itt cselekszik, itt tölti az idejét, és jön hozzá egy vendég, és a saját borával nem tudja megkínálni. Hú, ez nekem annyira tetszett, és annyira szíven ütött, hogy azt mondtam, ez tényleg milyen igaz. Hát ha valaki Tokajban van, jön egy vendége, és a saját borával nem tudja, hát az nem Tokaji. Tehát az a Tokaji ember az, aki eljön a vendége, és a saját borával meg tudja kínálni.
Mivel folytassuk még a pince látogatásunkat, milyen információt tartnék fontosnak elmondani? Vannak itt régi tárgyak is, ezek egészen pontosan mik?
Ez például szénkénegező, ez azt jelenti, amikor a 18. század végén, 19. század elején óriási pusztítást végzett a filoxéra nevezetű szőlőgyökér betegség, a szőlőgyökerehelyet támadta meg ez a betegség, és onnan eredt és pusztította el az egész tőkét. Ez tulajdonképpen egy szénkénegezőnek nevezett szerkezet, amiben felszivattyúzták a szénkéneget, és akkor ezt betaposták a gyökérhez. Az alsó része, azon van egy luk, ezzel pedig pumpálták, és próbálták injektálni a szőlő gyökerét, hogy elpusztuljon az úgynevezett szőlőtetű, ez magyarul a filoxéra szőlőtetű, de hát több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebb sikerrel, de a szerkezetgyártói nagyon jól jártak.
És ebből van itt jó néhány, egészen pontosan 4 darab, különböző méretű, ezt már csak mutogatják a látogatóknak, gondolom én.
Igen, ez egy kedves dolog.
Itt egy nagyon érdekes tárgyat láthatunk, ez Nagy Ignác a... Budapest, ez igen. Van ráírva, ez mi egy, ez a szerkezet?
Ez egy kézi palackozó szerkezet, ami hát ugye több mint 100 éves, az azt jelenti, hogy a palackot, amikor megtöltöttük borral, ide elhelyeztük, akkor felőre, ahol van ez a tüske, ide betettük a dugót, és akkor meghúztuk ezt a kart, és pont akkor érkezett ugye a dugó, amikor a gyakat eltalálta. Tehát tulajdonképpen egy nagyon régi, kézi palackozásra szolgáló eszköz.
És itt vannak mellettünk a tokai aszók is, hát gyönyörű bronz sárga színűek, olyan színűek, ami ennek lennie kell egy tokai bornak, ugye ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül.
Igen, hát itt a úgynevezett készáru raktárban vagyunk, a pince egyik részében van ugye 3 ága a pincének, 2 ilyen érlelő ág, a tartályokból, a fémtartályokból minden borunk hagyományos módon fahordóba kerül, tehát fahordóban érleljük tovább. Ez segédeszköz, munkaeszköz, ez a fémtartály, tehát ez egyáltalán nem használjuk érlelésre, és minden borunk bekerül a másik 2 ágban a további érlelésre.
És mennyi ideig érlelik a tölgyfahordókban? Ez változó?
Hát változó, igen. Az azt jelenti, hogy 1-3-4 évig érleljük a borainkat.
Itt a harmadik ág.
Itt ez egy harmadik ág. Érdemes esetleg.
Ide is be tudunk egy picit kukucskálni, a harmadik ágba is bemegyünk. Fejünkre vigyázzunk.
Igen.
Itt körbe lehet menni, tulajdonképpen körbeérnénk?
Igen. Na most ez érdekes dolog, itt a légmozgás miatt alakították ki az elődeink ezt a pincét, ugye beljebb kerülünk, itt már egyenesre is felállhatunk.
Tényleg az elején még meg kellett hajolnunk, itt pedig már kiegyenesedhetünk.
Igen, hát a minőség előtt is meg kell hajolni, ugye? És hát amiatt a légmozgás miatt, hogy bent több levegő van, és a külső hideg, hűvösebb levegővel kevésbé érünk. Tehát a pincének a titka az, hogy télen-nyáron 11 fok körüli hőmérséklet a jó, plusz-minusz 1-2 ingadozás lehetséges.
Nagyon szépek ezek a hordók, hogyha sikerül leírnom szavakkal, valóban tölgyfahordók, egyforma nagyságúak, látszik igen. Rajtuk a mestermunka, igen, és a nemespenészt azt itt érzékelhetjük? Láthatjuk, ugye?
Igen.
Előfordul.
Igen, nagyon-nagyon kellemes, hogyha az ember így a kezével megérinti. Na és akkor itt még palackok vannak, ugye? Itt még palackban is tovább érlelődnek a borok. Itt nagyon kevés a hál' Istennek. Na és akkor, hogy milyen mélyen vagyunk tulajdonképpen?
Milyen mélyen vagyunk?
Feltekinteni. Ez egy olyan 15-20 méter mélyen vagyunk.
Tényleg, van itt egy kis nyílás, hogyha felnézek, akkor látom a fényt az alagút végén.
Ez tényleg az alagút végén, és ott van a fény.
Akkor körülbelül 15-20 méter mélyen vagyunk van. Most a földfenszín alatt.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy megmutatta ezt, és remélhetőleg a szavakkal sikerült érzékeltetnünk a kedves hallgatókkal. És valóban itt vannak már üvegben az asszók, és az üvegben tovább érlelődnek a bepalackozott borok.
Igen, így igaz.
Körülbelül milyen mennyiségű bor kerül innen ki a hímes udvarból? Megrendelésekre kerülnek már a borok, vannak gondolom olyan helyek, ahova állandóan önök szállítják, és vannak alkalmi vevők is.
Igen, vannak állandó partnereink, akik vendéglátóipari tevékenységgel foglalkoznak. Kereskedelmi forgalomba mi nem adunk át bort, mi itt a saját pincészetünkben és a borkóstolónkban, a borászatunkban tudjuk értékesíteni, mivel, hogy említettem, hogy minden borunk palacba kerül, tehát nincs rédig értékesítés, nincs műanyagban történő értékesítés. Ha valaki egy deci bort kért, akkor üveget bontunk, de hát ezt már 10-20-30 évvel ezért is így csináltuk, tehát nem egy új kertű dolog, mert inkább most kezdenek jobban odafigyelni erre a dologra, hogy lehetőleg kerüljük a kannás és a műanyagban történő értékesítést, és úgy tudom, hogy évente 20 000 palack bort tudunk árusítani, illetve forgalmazni, és ennyit palackozunk évente 20 000 palackot.
És van egy kellemes illat, olyan semmivel nem leírható, de mégis az a kellemes pince illat.
Ha az ember nem kóstol bort, vagy valami, akkor is olyan kellemes lejön egy ilyen jogszokai pincében, nem? Olyan kellemes illatok vannak. És hát, hogy nagyon fontos a tisztaság, nem tudom arra felfigyelni.
Valóban a higiénia, meg kell, hogy említsük, valóban a higiénia.
Nem én vagyok a borász, hanem a Péter film a borász, ő foglalkozik a borral, katalányommal találkozott, katalányom inkább, hogy ilyen divatos szóval érjek, hogy a marketing, ugye a kereskedelemmel foglalkozik, de én mindig büszke voltam arra, hogy olyan rend, tisztaság és úgymond bor szempontjából fegyelem uralkodik a pincénkben, mert hát élelmiszerről van szó, és hát ez nagyon fontos, hogy tiszta körülmények között megbízható borok kerüljenek a pohárba.
Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyulának, akivel a tokai hímes udvarban tettünk látogatást. Köszönöm önnek a pincelátogatást, és remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült felkeltenünk az érdeklődést. Jöjjenek el és látogassanak el Tokajban.
Köszönöm szépen, és én abban reménykedem, hogy legközelebb önvezérlési autóval fog érkezni, hogy a tokai bort is megkóstolja, ne csak a pincét lássa, hanem élvezze a nedűnek illatát, ízét.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci pop tanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész, levéltáros.
A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus, ciszterci paptanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én. és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debrecen Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi ciszterceit a plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt, úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak, ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akciókatolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újjá szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A szívgárda, a kalott és a kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszi parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban. Plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznék meg, 1948 után a kulák határt jelentette, tehát rengeteg plébános azért került kuláklistára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek, tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek, ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kioszható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik oda költöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség, mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei lapban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből. És hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejárató cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megyebizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről Debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez alól kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.
Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.
Thank you.